Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Mai napon Szent Máté apostolt, evangélistát ünnepli egyházunk. Maga a néva, a héber, Matanya, Isten ajándéka, ennek a rövidített formája Mataj, ebből ered a név. Jelképe ember, esetleg szárnyakkal. Ugye tudjuk, hogy az evangélistáknak vannak különféle szimbólumai, amelyek, hogy az ember vagy angyal az egyik, aztán a bika, az oroszlán és a sas, a keresztény ókortól ismert jelképek, ezekkel és Szent János látomásai alapján először Ireneus és Szent Hippolytus értelmezte az evangélisták szimbóluma gyanán, de még nem kapcsolódtak konkrét személyhez. Szent Jeromos és Nagy Szent Gergely adta a ma ismert formát, az ember vagy angyal Máté, a bika Lukács, az oroszlán Márk, a sas pedig János. Ugye Márk az oroszlán Velencének a védője, Márk, Szent Márk, apostol oroszlán Velencéhez kapcsolódik. Ezek alapján szoktuk az evangélistákat jelezni. Ugye üdvtörténet fontos eseményei közötti kapcsolatot, az ember a megtestesülés, a bika Krisztus áldozati halála, az oroszlán a feltámadás, a sas a mennybe menetel jelképe, vagy más értelmezés szerint az evangéliumok első fejezetei alapján az ember vagy az angyal a Máté, mert Krisztus emberi családfájával kezd, a bika Lukács, mert ószövetség áldozatokról beszél, az oroszlán Márk, mert oroszlánok lakhelyén a pusztában keresztelő Jánossal kezdi, a sas János, mert logoszról szóló korai sorai sasként szárnyalóak. Érdekesek ezek a szimbólumok, utána lehet nézni a katolikus lexikonban is például, hogy melyik mit jelent meg, hogyan alakulnak ki ezek a jelképek. Szent Máté vámosnak mondja magát az evangéliumban, hogy a Máté evangéliumból olvassuk a mai napon az evangéliumot, de Márk és Lukács is beszámol, vagy ők Lévinek, a vámosnak emlegetik. A kettős név más apostoloknál is előfordul, hogy a Márk és a János azonnal, vagy Saul, Pál, Simon és Péter. A Szentírás szerint Alfeus fia volt Kafarnaumban vámosként, valószínűleg Heródes Antipász szolgálatában állt, erre utal a Lukács és a János evangélium, vagy pedig Kafarnaum városából vette bérbe a vámot. Arám anyanyelvén kívül görögül is kellett tudni az evangéliuma tanúsága szerint, értett a különféle pénzek megkülönböztetéséhez. Az apostolok listáján a Márkban, Lukácsnál a hetedik, Máténál az apostolok cselekedetében a nyolcadik helyen szerepel. Látjuk azt az evangéliumban, hogy Jézus a vám mellől hívta meg, és azonnal követte Jézust, és vendégül látta őt a házában. Azt gondolom, azt sejthető, hogy Máté nyitott szívű ember kellett, hogy legyen. Kafarnaum Jézusnak a városa, ahol számos csoda, számos tanítás hangzik el, és nyilván Máté is hallhatott Jézusról, és valamiképpen talán meg is érinthette mindaz, amit Jézusról hallott, ebből érthető vagy sejthető, hogy Jézus hívására azonnal föl kell és ott hagyja a vámos asztalt. A vámos az megvetett volt a zsidóság szemében, mert az elnyomó hatalmat szolgálta ki, meg a másik, hogy a vámos, úgy működött a vámos szolgálata, hogy egy összegért megvásárolta a vámszedés jogát, és utána annyit szeret be, amennyit nem szégyelt, és akkor így ilyen módon jelentős vagyonra tehetett szert, de azzal, hogy másokat megkárosított vagy kiszipolyozott. Ezért volt negatív kép a vámosról a zsidóságban. Jézus Mátét a vámost hívja meg. Ahogy a többi apostol sem a tökéletességből jön, a többi apostol sem a nagy tudású, a jól képzett emberek közül érkezik, hanem egyszerű szegény munkások, halászok, meg ilyen jellegű munkát végzők, akik egyszerűségükben könnyebben megértik, könnyebben fölfogják Isten üzenetét. Sokszor látjuk, tapasztaljuk azt, hogy a szegény ember az hamarabb felfedezi a Jézusi üzenetet, a Jézusi örömhírt a maga számára, mert kevésbé foglalják le azok a tudományos dolgok, vagy azok a gazdasági dolgok, amiben belemerült. Ugye Jézus is azt mondja, hogy nehéz a gazdagnak bejutni az Isten országába. Máté tehát csatlakozik Jézushoz, és vendégül látja Jézust, és Jézus kifejti, majd halljuk a Máté evangéliumban a mai napon, hogy nem az egészségesekhez, hanem a betegekhez jöttem, nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosra, azért jöttem, hogy a bűnösöket hívjam. És persze tudjuk, hogy melyik ember nem bűnös, mindannyian bűnösök vagyunk, mindannyiunkban jelen van az emberi gyengeség, de Jézus azért jött, hogy felemeljen bennünket, és ez a tudat, ez nem letörni kelljen bennünket, hanem Jézus erejébe kapaszkodva kell, hogy megerősödjünk, kell, hogy harcoljunk a bűneink, a gyengeségeink ellen, kell, hogy tegyünk azért, hogy valami jóvá alakulhasson, hogy fölhasználjuk Krisztusnak a kegyelmét, fölhasználjuk Krisztusnak a szeretetét. És így szeretnénk egyre jobban megerősödni hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Máté az apostolok eloszlása, szétszéledése után egyesek szerint Etiópiában, mások szerint Perzsiában vagy Szíriában hirdette az evangéliumot, és valószínűsítik, hogy szentmise közben lett vértanú, apokrif Liber de Orto Beate Marie et Infantia Salvatoris kezdetű írásban, a Pseudo Máté evangéliumban tulajdonítja ezt, vagy jegyzi föl ezt, hogy Máté hogyan lett vértanú. Ünnepe a 9. századtól kezdődően szeptember 21-én van, a koptoknál október 9-én, a szír és bizánci szertartásban november 16-án. Ő a védőszentje az adószedőknek, a pénzváltóknak, a pénzügyőröknek, eredeti foglalkozására utaló pénzes zacskóval szokták ábrázolni a pénzváltóasztal mellett, vagy a vértanúságára utaló kard és bárd az, ami őt jelzi. Meghívásának és mártír halálának megrendítő ábrázolása van Caravaggiótól Rómából, vagy Magyarországon faszobra van az Eperjesi Mária oltáron, jelképe a Medgyesi főoltáron. Patricium a Magyarországon viszonylag kevés van, ennek valószínűleg az az oka, hogy napja, ünnepnapja a jelesebb ünnepek közé kisasszony Szentkereszt fölmagasztalása és főleg Mihály között szerepel. Több vámos elnevezésű falu patronusának választotta a vámon ülő Mátét. Szegeden és a privigyei nép a tapasztalata szerint a búzát legjobb Szent Máté hetében elvetni. Mohácsi sokácok Máté napján a barátok templomában szentelt búzát szoktak a vetőmag közé vegyíteni. Vásáros dombó gazdái ezen a napon régebben nem szántottak, mert úgy vélték, az ilyen földet különösen is fölveri a gaz. Éppen ezért gazos Máté néven tartották számon. Tehát sokféle módon megmaradt különféle emlékezete, és a népi vallásosságba, a népi szokások közé is belekerült Mátéhoz kötődő néhány dolog, Mátéhoz kötődő néhány cselekmény, főleg a mezőgazdasági munkához kapcsolódóan, kötődően. Most egy pici zenét hallgassunk. Thank you.
dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, miképpen, kezdetben, most és mindörökké, mint éltető harmat, vagy napfény a földre,
a Szentléleknek,
szálljon úgy rá, isteni
béke,
dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, végképpen, kezdetben, most és mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, végképpen, kezdetben, most és mindörökké, dicsőség.
Máté apostol tehát az első evangélium szerzője, hagyományosan az új szövetségben az evangéliumok sorrendje Máté, Márk, Lukács, János, ez persze nem feltétlenül a keletkezésnek a sorrendje. Azok, akik számára készült, azok hát azt sejtik sokan, hogy a zsidóságból megtértek között körében lehet keresni azt a közösséget, amelynek írta. Ennek általában az indoklása az, hogy nagyon sokszor hivatkozik az Ószövetségre. Hivatkozik, hogy mindez azért történt, hogy beteljesedjen, amit a próféták mondtak, beteljesedjen a prófétai szó Jézus Krisztusban. Nagyon komolyan utal rá, és nagyon komolyan bizonyítja, hogy Jézus az a megváltó, akit a zsidók várnak. Jézus az a megváltó, amelyről a próféták jövendőlése szól. Ilyen módon gyanítják, hogy a zsidóságból megtértekhez kapcsolódhat, de ugyanakkor mindebben ebben van némi bizonytalanság, de azt gondolom, hogy talán nem is ez a lényeges, hogy pontosan kiknek írta Máté az evangéliumát. A szerzőség kérdésében is vannak azért bizonytalanságok. A második század közepe tájára tett Papiásznak tulajdonított tanúság, írásbeli tanúság, amire hivatkoznak nagyon sokan, említi, hogy Máté összeállította az Úr beszédeiből az evangéliumát, és valószínű, innen származik az, hogy Máté apostol művének tekintik. Ugye magában az evangéliumban, egyik evangéliumban sincs közvetlen utalás arra, hogy ki a szerzője az adott evangéliumnak. Tehát Máté szerzőségére a második század közepe tájáról van adatunk. Keletkezésének idejét 70 utánra teszik legtöbben, Antiochiai Szent Ignác már használja 100 körül a Máté evangéliumot. A zsidók és a keresztények az apostolok cselekedetében a kezdetben még együtt imádkoznak. A Máté idején ez már tulajdonképpen megváltozik. Az is érdekes, hogy Jeruzsálem pusztulására is találunk utalásokat a Máté evangéliumban, konkrétabb utalásokat, mint a Márk evangéliumában, ezért gyanítják, hogy 70 után, a jeruzsálemi templom lerombolása után íródhatott meg a Máté evangélium. A Máté evangélium, ugye az egyik olyan evangélium, Lukáccsal együtt az az evangélium, amelyikben gyermekség történet is szerepel. Tartalma és forma szempontjából először Márk időrendjéhez igazodik a történet, de időnként attól eltér. Márkot kibővíti, főleg beszédekkel egészíti ki. Ugyanakkor az egész anyagot újra rendezve módszeresen át is dolgozza Márkot, a szerző, a Márk evangéliumot. Fölépítésének minden olyan magyarázatát el kell vetni, amely nem veszi figyelembe a Márk evangéliumot. Ezt ma már látjuk, hogy valószínűleg ismerhette a szerző Márknak az evangéliumát. Ugye itt a szinoptikus kérdésre lehet egy picit utalni, hogy Máté, Márk, Lukács együttlátó, azaz szinoptikus evangélisták, nagyon sok a hasonló, a párhuzamos történetük, van, amelyik mind a háromban, van, amelyik csak kettőben szerepel, de van olyan, amelyik egy-egy szerzőnek a sajátja, tehát csak nála szerepel. Valószínűsítik a tudósok, hogy Márk készületet legelőször, valamikor 70 előtt egy picivel, azután Máté és Lukács ismerve Márkot, meg ismerve egy úgynevezett forrásgyűjteményt, egy ilyen ilyen kúforrásnak szokták ezt nevezni, kevelle az forrás jelent, ezekből dolgoztak. Érdekes ebben a kérdésben, hogy sokszor, ahol azt várnánk, hogy egyezik a sorrendot, eltérés mutatkozik, ahol pedig nem várjuk az eltérést, ott egyezés mutatkozik. Nyilván nem másolás az egyik mi a másikról, hanem ismerve az egy-egy szerző a maga módján fogalmazza meg azt, amire őt a lélek indítja, azokat a hangsúly, amit őt hangsúlyosnak gondol, annak a közösségnek szempontjából, ahová írja az evangéliumot, ezeket a szempontokat figyelembe véve készítik az egyes evangélisták az evangéliumot. Ugye Máté családfával kezdi Ábrahámtól, a Józsefig családfával kezdi az evangéliumot, majd pedig a gyermekség történet eseményei kapnak szerepet, következnek, szűkszóban utalva a szeplőt, a szűzi fogantatásra, majd pedig érdekes, hogy Lukácsnál nem szerepel a bölcseknek a látogatása. Tehát tulajdonképpen, ami a két gyermekség történetet összekapcsolja, az egyrészt az, hogy Mária szüzen fogant a Szentlélek közreműködésével Jézust, a másik pedig az, hogy Betlehemben született meg Jézus. Utána Máténál a nyilvános Galileában, Jézus nyilvános galileai nyilvános működése következik, majd pedig Jézus útja Jeruzsálembe, ahol ugye kereszt vár rá, majd pedig a szenvedés történet, utolsó nyilvános föllépésekről tudósít több beszédet beleszűve, mint a Márk, majd pedig következik a szenvedés történet, és végül pedig a feltámadásról szóló beszámolók, amelyekkel kibővíti a Márk evangélium nagyon szűkszavú beszámolóit, nagyon szűkszavú dolgait. Hat nagy beszéd szerepel a Máté evangéliumban, a tanítványok oktatása, példabeszédek, ilyen dolgok szerepelnek benne. Talán a legismertebb sorozat az a hegyi beszédnek a sorozata. Aztán csodákról szóló beszámolót is szép számmal találunk a Máté evangéliumában. Érdemes kicsit olyan módon is ismerni, megismerni a Máté evangéliumot, hogy nem csak olvassuk az evangéliumot, hanem az evangéliumotnak a kezdeteit, a keletkezését is elolvashatjuk. Az evangéliumokban, a nagyobb evangéliumokban van némi bevezetés, meg találhatunk ehhez megfelelő szakirodalmat, olyan irodalmat, ami fontos lehet a számunkra. Ma tehát Szent Máté apostol evangélista ünnepén a Máté alakjáról és a Máté evangéliumról beszéltünk itt egy kicsit a hittanórában. Nekem most egy temetés miatt el kell indulnom, úgyhogy a hittanóra hátralevő időszakában az országos lelkipásztori napok egyik korábbi évében Gáspár István atya által elhangzott, egyik szentmisében elhangzott szentbeszédet hallgathatják meg kedves hallgatóink. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok, Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Azt kérték tőlem, hogy a Zsoltárokban hogyan jelenik meg az irgalom és a hűség, erről beszéljek. Mielőtt erről mondanék valamit, picit nézzük ezt az evangéliumot. Ugye alapvetően könnyű helyzetünk van, mert Jézus megmagyarázza a példabeszédnek az értelmét. Az emberért fáradozó Istent látjuk itt. Ugye hallottuk itt a tegnapi előadásban, hogy Isten fáradozik értünk. És ez olyan jó tudni. Ha tudnánk azt, hogy mennyit fáradozik értünk, akkor elsírnánk magunkat. Jézus a magvető, fáradtságos, kudarcokkal teli munkáját választotta, hogy fáradozzék az emberért. Mag magában hordja a belőle születő növény programját, az Isten szava magában hordja az örök életet. Ez a romolhatatlan mag, amelyről az első Péter beszél. Ez, amely nem tér vissza üresen, ahogy Izaiás írja, és a János 17-ben olvassuk, hogy ez az igazság, amely megszenteli az embert. Tehát ez a mag az élő Isten szava, melyet Jézus átad a tanítványoknak. Csak Isten szavának van újjáteremtő ereje. És ebben a mostani példabeszédben tükröt tart elénk, hogy felismerjem, hogy a szántóföld az az én szívem. Tükröt tart, hogy felismerjem, milyen a szívemnek az állapota. A szív itt a gondolatainkat, döntéseinket, egyáltalán éppen aktuális életemet jelenti. Ha végignézem az saját életemet, volt már mindenféle föld, amiben hullott ez a mag. Volt már tövisek közé, volt már köves talaj, volt, amikor jó föld volt. Életünk különböző időszakaiban tehát bármelyik vonatkozhat rám, felismerhetem benne magamat. Sohasem a maggal van a baj. Tehát a mag az mindig jó. Ne hárítsam másra mindig a nehézséget, ugye? Tehát látjuk ezt, hogy ott van, mikor Isten számon kéri Ádámot, akkor Évára mutat. De igazából Istent hibáztatja, hiszen te adtad mellém, ugye ő adott nekem a gyümölcsből, te adtad mellém, te vagy az oka, te vagy a hibás. Tehát ne hárítsam másra, mert te ilyen vagy. Azért vagyok ilyen, mert te vagy a feleségem, vagy a férjem. Vagy mert ilyen püspökön van, vagy ilyen helyre helyezett. Hát olyan könnyen hárítjuk át a másikra, végső soron magát Istent hibáztatjuk Ádámként. A földművelésnél előbb mindig elvetették a magot, és utána forgatták bele a földbe, és hát ezért hullhatott az út szélére, ezért hullhatott tövisek közé, bogáncsba. Nézzük először az útszélt. Valószínűleg nem az intelligenciánkról van szó, hogy útszélre hull a mag, hanem sokkal inkább arról, hogy a hallgató nem érti meg. Az első korintusi levél második fejezetben olvassuk, hogy ezt mondja, hogy az érzéki ember nem fogja fel. Az eredeti szövegben az érzékit lehetne természetesnek fordítani. Tehát a természetes, az ösztönös, nem a lélek befolyása alatt élő ember az, aki nem érti meg. Azért nem érti, mert közben máshol jár az esze. Szentmisén hiába szól hozzám az evangélium, máshol jár az eszem. Félre hullik a mag, amit Isten nekem készített. Máshol jár az esze, és amikor kimegy a miséről, a gonosz kitépi, vagy kilopja a szívéből az igét. A szív keménysége ez. Ebben benne vannak a megalkuvásaim, benne vannak esetleg a megáltalkodottságaim, amikor eszen lehúzom a rollót, amikor lezárok. Aztán ott van a köves talaj. A vékony föld alatt helyezkedik el ez a köves talaj. A régi megváltatlan ember az életemben, a régi ember újra és újra felüti a fejét. Ezt a beton úgy mondta, hogy még haldoklik a rohadék. Tehát újra és újra felüti a fejét. Ott van az önzéseim, a területek, amikre azt mondom, hogy Isten ne szóljon bele az életembe, amiből kizárom őt. Igazából két úrnak szolgálok. Megosztott a szívem. Nem adtam át teljesen Krisztusnak mindent. És ott van a tövises talaj, a rossz hajlamaim, a dühkitöréseim. Az emberek az egyik legnagyobb csalódása az, azt gondolom, amikor önmagában csalódik. Amikor már azt hiszem, hogy már jobb lettem, aztán kiderül egy dühkitörés után, hogy ugyanolyan vagyok, mint voltam. Amikor az Isten igéje ott van, de nem növekszik. Szerintem ez beszél a mágiszról. A jobbról a jobbra. Tehát ilyen az életem, a jobbról a jobbra halad-e. Ja, a világgondja, a világ családsága, az élet élvezete kitépi belőle. És ott van a jó föld, amely termést hoz, megint csak nem az intelligenciámtól függ, hanem a nyitottságomtól, a fogékonyságomtól. Ez a föld nem büntelen, de ez a föld, amely gyökerét Krisztusba veti, illetve tehát a Krisztusba vetett élet ez. Tőle kéri a segítséget a növekedéshez, és kimondja azt, hogy Uram, szükségem van rád. Vagy kimondja azt, amit tegnap hallottunk Atanász püspöktől, hogy könyörülj rajtam. És akkor itt egy pillantást innentől akkor vessünk a zsoltárokra. A zsoltárok mindig Istennek erről a utánunk jövő szeretetéről, irgalmas szeretetéről beszélnek. Ja, az Isten irgalma nem az új szövetségnek az új kinyilatkoztatása, mert jelen van az Ószövetségben. Zsoltárok csak erről szólnak. Izaiás, Ozeás, lehetne sorolni. Fel sem tudnám sorolni azokat a zsoltárokat, amelyek Isten irgalmáról szólnak. Csak egy-kettő, 25. Zsoltár, emlékezz meg irgalmasságodról. Jóságodban gondolj rám irgalommal. Ugye tegnap is ezt hallottuk, hogy a Jézus imában, hogy Istenre gondolok, mert ő gondol rám. Tegnap reggel kaptam egy e-mailt, valaki írta, hogy töröljenek ki a megkereszteltek könyvéből, mert már nem hiszek az Istenben. Még nem válaszoltam neki, de valami ilyesmit szeretnék majd, hogy de az Isten hisz önben. Az Isten bízik bennünk, ránk gondol az ő irgalmában. Tehát a 24. Zsoltár, hogy az Úr minden útja irgalom és hűség. 145. Zsoltár irgalmát bőséggel árasztja minden teremtményére. Tehát a zsoltárok erről az irgalmas Istenről írnak. Ja, ott van a népnek a hűtlensége, és ennek a hűtlenségnek, vagy egyáltalán a bűnnek mindig van következménye. A következmény itt a nép elvetésével jár, újra és újra visszatérő gondolat az Ószövetségben, és ott van a mégis, amiről tegnap este beszéltem. A mégis gyengétsége, a mégis megbocsátó szeretete, amely elfordítja a haragját. Az irgalom az Úr és az ő népe közötti párbeszéd lényege. Az irgalomnak ez a személyes megtapasztalása. Nagyon szép ez az olvasmánya, ez a meghittség úgy árad ebből a mai perikópából, amit hallottunk az olvasmányban. Az Isten és a Dávid közti meghitt kapcsolat. Pedig ott volt a bűne. Mégis hihetetlen meghitt kapcsolat van közöttük. Mondd meg szolgádnak, Dávidnak. Ozeás második fejezetében olvassuk, hogy a hűtlen nép hasonló a hűtlen házastárshoz. De ez új nevet fog kapni. És ez a kifejezés szerepel, hogy ruhámá. Ami azt jelenti, hogy nagyon szeretett menyasszony, aki irgalomra talál. És ez az irgalom húzódik végig az egész üsttörténeten. De újra és újra belebotlunk ebbe, de akkor hol az igazságosság? És ebben II. János Pál pápa írta a erről szóló enciklikájában, hogy az igazságosság és a szeretet, ha együtt jár, akkor irgalom lesz belőle. Az irgalomba gazdag Istenben írja ezt. A világ emberibbé tételéhez szükséges az irgalmasság, amely a megbocsátásban öltestet, ennélkül rideg az igazságosság, mondja a pápa. Nagyon sokszor úgy gondolunk rá egy-egy disznóságunk után, mint egy rossz szomszédra, akihez átrúgtuk a labdát. Mit fog szólni? Magyarázatot vár majd. Tehát ő ezzel az irgalommal fut felénk, hogy a tékozló fiú apja fut a tékozló elé. Utolsó gondolat, egy történettel szeretném befejezni. A már keresztény bizánci császár szokása volt, hogy húsvétkor meggyújtotta az irgalom gyertyáját. Amíg a gyertya égett, addig jöhettek a különféle bűnösök, jöhettek akik pénzt hamisítottak, lázadászítottak. Gyilkosok, uzsorások, ha gyertya előtt megvallották a bűnöket, akkor bocsánatot nyertek, És erről a császártól kaptak egy írásos rendelkezést, és ugyanakkor figyelmeztette is őket a jóvátételre. Egyik ilyen évben beállt a sor végére egy előkelő asszony is, akit a férje régóta már házasságtöréssel gyanúsított, az asszony mindvégig tagadta ezeket a vádakat. A tömeg visszafojtott levegővel várta, mit fog mondani az asszony. És az asszony alig hallhatóan elkezdte mondani. Házasságot törtem. Sokszor, sokakkal. Aki éppen megtetszett. És egyszer csak odament a érgalom gyertyájához, és elfújta, túl nagy a bűnöm ahhoz, hogy bocsánatot nyerjek. És halkan még folytatta tovább. Elkezdett beszélni egy gyermekről, akivel a Jóisten megajándékozta, de nem tudta elfogadni, és kioltotta az életét. Hosszú vallomás következett, és egyszer csak amikor felnéz, látja, hogy a gyertya ég. A férje állott mellette, kezében egy égő papírossal, és a császár haragosan kérdezi, ki az, aki megmerte gyújtani újra az irgalom gyertyáját. A férfi válaszolt, ennek az asszonynak a férje vagyok. A gyertyát az ellene szóló vádlevéllel gyújtottam meg Krisztus húsvéti gyertyájáról. Akkor, ha helyesen cselekedtél, menjetek békével, mondta a császár. Meg tudom-e gyújtani mások számára az irgalom gyertyáját, vagy elfújom, kioltom? Engedem-e, hogy meggyújtsák nekem az irgalom gyertyáját, vagy elfújom? Engedem, hogy Isten meggyújtsa számomra az irgalom gyertyáját, vagy kioltom magam fölött ítélkezve, illetve Pilátusként ítélkezve a bennem élő Jézus felett. Engedjük, hogy ez a jó földbe hullott mag, ez növekedjen az életünkbe, és akkor is, ha vannak életünknek olyan szakaszai, amelyek tövisesek, kavicsosak, engedjük, hogy a mi Urunk meggyújtsa fölötte az irgalom gyertyáját.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.